Isten törvényének örök érvényessége. Spurgeon 1660. prédikációja. Elhangzott 1882. május 21-én vasárnap reggel Londonban. Alapige Máté 5.18. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Sokszor hallottuk már, hogy aki érti a két szövetséget, az igazi teológus. És ez minden bizonnyal így is van. De ugyanígy azt is elmondhatom, hogy aki jól ismeri és érti a törvény és az evangélium egymáshoz való viszonyát, az rendelkezik az igaz ismeret kulcsaival, ismeri a keresztényt annak minden nyitját. A törvénynek irántam való kapcsolata, vonatkozása, az, hogy hogyan ítél el engem, s az evangéliumnak magamra való alkalmazása, hogy hogyan vonatkozik az rám, ha hívő vagyok, s hogyan igazít meg engem. Ez az a két pont, melyet minden egyes kereszténynek világosan kell értenie. Nem úgy kell lásson ebben a dologban, mintha járkáló fákat látna, mert így nagy bánatot okozhat magának, és nagy tévedésekbe eshet, melyek fájdalmasak lesznek szívének és károsak az életének. Keveréket készíteni a törvényből és az evangéliumból annyi, mint azt tanítani, ami sem nem törvény, sem nem evangélium, hanem mindkettővel ellenkezik. Legyen Isten lelke, ami tanítunk, és Isten igéje, ami tankönyvünk, és akkor nem fogunk tévedni. Nagyon nagy hibákat követtek el már a törvénnyel kapcsolatban. Nem is olyan régen voltak körülöttünk, akik azt állították, hogy a törvény teljességgel el lett törölve és megszűnt, és nyíltan azt tanították, hogy a hívőknek nem kell az erkölcsi törvényhez szabniuk életüket. Ami más embereknél bűn volt, azt ők nem tartották bűnnek önmagukban. Az ilyen antinómiánizmustól mentjen Isten bennünket. Nem vagyunk a törvény alatt, ami az üdvösség módját illeti, de gyönyörködünk, Krisztus kezében látva a törvényt, és kívánunk engedelmeskedni az Úrnak mindenben. Mások szembesültek olyanokkal, akik azt tanították, hogy Jézus megenyhítette és lefokozta a törvényt. És ezek lényegében azt mondták, hogy Isten törvénye túl nehéz volt a gyarló emberi lények számára, és ezért Isten adott nekünk egy enyhébb és könnyebb szabályt. Ezek igen veszélyes módon egy rettenetes tévelgés szélén lépkednek, habár mi úgy véljük, hogy kevés tudomásuk van róla. Sajnos akadtunk olyan szerzőkre is, akik sokkal messzebb mentek ennél, és gyalázatosan rátámadtak a törvényre. Ah, micsoda kemény szavak voltak, melyeket nem egyszer olvastam Isten szent törvénye ellen. Mennyire nem hasonlítottak azokhoz, melyeket az apostol használt, amikor ezt mondta, a törvény szent, s a parancsolat szent, igaz és jó. Mennyire különböznek attól a tiszteletteljes szellemtől, hangnemtől, mely ilyen mondásra késztette őt. Gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint. Tudjátok, mennyire szerette Dávid Isten törvényét, és miként zengte ennek dicséreteit szakadatlanul, véges végig, a leghosszabb Zsoltár részben. Minden egyes igaz kereszténynek szíve mélységes tisztelettel hódol Isten törvénye előtt. Tökéletes az, sőt, ez maga a tökéletesség. Mi úgy hisszük, hogy sohasem érjük el a tökéletességet, míg teljességben nem igazodunk hozzá, és nem felelünk meg annak. Az a megszentelődés, mely nem éri el a törvény iránti teljes megfelelőséget, nem nevezhető igazán teljes megszentelődésnek. Mert a tökéletes törvényhez való igazodásban való minden hiányosság bűn. Isten lelke legyen segítségünkre, miközben Urunk Jézus példáját követve törekszünk felmagasztalni a törvényt. Az igében két dolgot látok, melyről szólni fogok ez alkalomral. Az első az, hogy Isten törvénye örökérvényű. Míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik. Arról van szó, hogy a legkisebb pontjában is meg kell maradjon, míg mind be nem teljesedik. Másodszor észrevesszük, hogy a törvénynek be kell teljesednie. Egy jóta vagy egy pontocska sem vész el, míg mindbe nem teljesedik. Az, aki eljött, hogy bevezesse az evangéliumi rendtartást, itt kijelenti, hogy nem a törvény megrontására, eltávoztatására, megszüntetésére jött, hanem annak betöltésére. Először tehát arról szólunk, hogy Isten törvényének örök érvényűnek kell lennie. Azt nem lehet felfüggeszteni, sem rajta javítást eszközölni. Nem kell lefokozni, vagy elesett állapotunkhoz, romlott természetünkhöz igazítani, hanem az Úr igazságos ítéleteinek mindegyike örökre megmarad. Három érvet kívánok felhozni e tanítás megerősítésére. Elsősorban az Úr Jézus kijelenti, hogy nem azért jött, hogy eltörülje azt. Szavai igen határozottak. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Pál apostol azt mondja nekünk, miközben az evangéliumról szól, a törvényt hiába valóvá tesszük a hit által. Távol legyen, a törvényt inkább megerősítjük. Róma 3.21. Az evangélium Isten törvényének erős megszilárdítására és érvényesítésére szolgál. Jézus nem megváltoztatni jött a törvényt, hanem azt megmagyarázni jött. És épp ez a tény mutatja, hogy a törvény megmarad, mert mi szükség megmagyarázni azt, ami eltöröltetett. Egy sajátos ponttal, melyhez egy adag ceremonializmus vegyült, nevezetesen a szombat megtartásával Urunk sokat foglalkozott, és kimutatta, hogy a zsidó felfogás nem volt helyes. A farizeusok megtiltották még a szükségszerű cselekedeteket és az irgalmasság tetteit is, mint például az éhség csillapítására történő kalásztépést és a beteggyógyítást. Urunk Jézus kimutatta, hogy egyáltalán nem volt Isten gondolata szerint való megtiltani a dolgokat. A betűhöz makacsul ragaszkodva és a külső megtartást szélsőségbe vive, elvesztették a szombat törvényének lelkét, ami az irgalmasság tetteit igenis szorgalmazta, mint amelyek igazán megszentelik e napot. Kimutatta, hogy a szombati nyugalom nem puszta tétlenséget jelent, és ezt mondta, az én atyám mindez ideig munkálkodik, s én is munkálkodom. Rámutatott a papokra, akik kemény munkával fáradoztak az áldozatok bemutatásán, és azt mondta, a papok a templomban megtörik a szombatot, és nem vétkeznek. Ők isteni szolgálatot végeztek, és ezért a törvény keretén belül voltak. S hogy a népszerű tévelgéssel szembeszálljon, gondja volt rá, hogy legnagyobb csodáit szombatnapon tegye. S ha bár ezzel nagy dühüket vonta magára, s haragudtak rá, mintha törvényszegő lett volna, mégis azért tette, hogy lássák, hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. És hogy olyan napnak számta ezt Isten, melyen az ő tiszteletése és az emberek áldására szolgáló dolgokat teszünk. Ó, bárcsak az emberek megismernék, miként kell lelki szombatot tartani, minden szolgai munkától szabadon, és minden magunkért végzett munkát abba hagyva. A hit nyugalma az igazi szombat, és az Isten szolgálata a legkedvesebb megszentelése a napnak. Ó, bárcsak e napot teljesen Isten szolgálatában és jó cselekvésben töltenénk. Urunk tanításának summája az volt, hogy a szükségszerű cselekedetek, az irgalmasság cselekedetei és a kegyesség munkái igenis a szombat törvényszerű cselekedetei. Megmagyarázta tehát a törvényt úgy ezen a ponton, mint másokon, és ezek a magyarázatok nem változtatták meg a parancsolatokat, hanem csak eltávolították a tradíció rozsdáját róluk, mely lerakódott rájuk. Eképpen megmagyarázva a törvényt, megerősítette azt. Lehetetlen, hogy annak eltörlésére gondolt volna, hisz akkor nem látta volna szükségét azt megmagyarázni. Azon felül, hogy megmagyarázta a törvényt, a mester még tovább ment. Rámutatott annak lelki jellegére. Ezt a zsidók nem vették észre. Ők úgy gondolták, például, hogy a parancsolat ne ölj egyszerűen csak a gyilkosságot és az ember mészárlást tiltja. De az üdvözítő rámutatott, hogy az ok nélkül való haragvás már megsérti a törvényt, és hogy a kemény szavak és átkozódások és az ellenségeskedésnek és rosszindulatnak minden egyéb megnyilvánulása meg van tiltva a parancsolatban. Ők tudták, hogy nem szabad házasságtörést elkövetniük, de sohasem fontolták meg, hogy a buja vágy megsértése lenne a parancsolatnak. Míg a megváltó ezt nem mondta nekik, aki asszonyra tekint bűnös kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Rámutatott, hogy a gonosz gondolat már bűn, és hogy a tisztátalan képzelet beszennyezi a szívet, és egy könnyelmű vágy már véteknek számít a magasságos szemében. Bizonyára ez nem a törvény hatálytalanítása volt, hanem csodálatos bemutatása volt ez annak mindent felülelő, messze kiterjedő uralmának és szívet leleplező jellegének. A farizeusok azt képzelték, hogy ha kezüket, lábukat, nyelvüket visszatartják, minden rendben van. De Urunk rámutatott, hogy a gondolatot, képzeletet, vágyat, emlékezetet, mindent Isten akaratának kell alávetni, mert másként a törvény nincs betöltve. Milyen szívbeható és megalázó tanítás ez? Ha Isten törvénye elér a legbensőbb részekig, úgy ki az, aki természete szerint kiállja annak ítéletét? Ki ismerheti a tévedéseit? Titkos bűneimtől tisztíts meg engemet! A tíz parancsolat tele van mély jelentésekkel, olyan jelentésekkel, melyeket sokan nyilván semmibe vesznek. Például sok ember könnyelműen nem figyel házában és háza körül az egészségügyi tisztaság szabályaira. Nem döbben rá, hogy ezzel lábbal tapossa a parancsot, ne ölj! Azonban ez a parancs megtilt minden olyan dolgot, ami káros szomszédunk egészségének, és így megfosztja őt az élettől. Sok mérgező árucikk, sok rosszul szellőztetett munkahely, sok fáradalmas, kimerítő túlóráztatás, világos megszegése a parancsolatnak. Vajon kell-e szóljak még az italokról, melyek olyan gyorsan betegségbe és halálra vezetnek, s idő előtt tömegével megtöltik temetőinket? Úgy szintén a másik előírással kapcsolatban. Egyesek szeretnek olyan dalokat énekelni és történeteket mesélni, melyek tisztátalanságra gerjesznek. Bárcsak ne lenne annyira elterjedt dolog ez manapság. Vajon nem tudják, hogy egy illetlen szó, egy kétértelmű kifejezés, egy ravasz utalás a tisztátalanságra mind e parancsolat alá esik, ne paráználkodj? Az Úr Jézus tanítása szerint igenis így van. Ó, ne beszéljetek nekem arról, hogy Urunk egy enyhébb törvényt hozott, mert az ember nem tudta megtartani a tíz parancsolatot, mert semmi ilyesmit nem tett. Szórólapátja kezében van, és megtisztítja az ő szérűjét. Kiállhatja ki az ő eljövetelét, mert olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosók lúgja. Nem erészeljünk arról álmodozni, hogy Isten egy tökéletes törvényt adott, és mi szegény teremtmények nem tudtuk azt megtartani, és ezért ő a törvényén módosított, és elküldte fiát, hogy bennünket az enyhébb nevelés alá helyezzen. Távolról sem. Ellenkezőleg. Az Úr Jézus Krisztus kimutatta, a törvény mennyire körülfog minket, és behatol belső lényünkig, úgy, hogy megfed minket a bűnről belül, még akkor is, ha kívül tisztáknak látszunk is. Jaj nekem! E törvény oly magas! Nem tudok felérni hozzá! Minden estől körül zár. Velem van, ha ágyban fekszem, velem, ha asztalhoz ülök, nyomon követ bárhol legyek is. Egy pillanatra sem szűnik meg uralni, és engedelmességemet követelni. Ó Istenem, minden oldalról elítélt vagyok, mert törvényed mindenütt felfedi bennem az igazság útjától való komoly elhajlásomat, s rámutat, mennyire eltértem a te dicsőségedtől. Könyörülj a te szolgádon, mert az evangéliumhoz menekülök, amely megcselekedte értem azt, amit én sohasem lettem volna képes megtenni. A törvényt Krisztus által betöltve látni, és bocsánatot hirdető szavát hallani, Ez a szolgát szabad fiúvá emeli, és a kötelességet kiváltsággá teszi. Az Úr Jézus Krisztus azon kívül, hogy megmagyarázta a törvényt és rámutatott annak lelki jellegére, úgy szintén felfedte annak valódi lényegét. Mert amikor valaki megkérdezte tőle, melyik a nagy parancsolat a törvényben, ezt mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel. Ez az első és nagy parancsolat. És a második hasonlatos ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Más szavakkal ezt mondta nekünk, az egész törvény ebben teljesedik be: szeress. Ez az egész veleje és lényege. Ha valaki erre azt mondja nekem: na látod, a 10 parancsolat helyett mi 2 parancsolatot kaptunk, és ezek sokkal könnyebbek, azt felelem, hogy a törvénynek ez az olvasata egy cseppet sem könnyebb. Egy ilyen kijelentés komoly belátás és tapasztalat hiányáról árulkodik. A Jézus által adott 2 parancs magába foglalja a 10-et, legteljesebb kiterjedésükben. És nem mondhatjuk, hogy egy jótát vagy pontocskát is eltörölt volna belőlük. Bármilyen nehézség környékezi is a 10 parancsolatot, azok úgy szintén megtalálhatók-e 2-ben is, melyek azok summáját és lényegét képezik. Ha szereted Istent teljes szívedből, úgy meg kell tartsd az első táblát. Ha szereted fele barátodat, mint magadat, meg kell tartsd a másodikat. Ha bárki is azt feltételezi, hogy a szeretet parancsa az erkölcsi törvény leszállítása az elbukott ember helyzetéhez, nagyon téved. Ha lehetséges lenne észrevenni valami nehézségbeli különbséget, úgy könnyebb lenne megtartani a 10-et, mint a 2-t. Mert ha nem megyünk mélyebbre a száraz betűknél, e 2 parancs sokkal szigorúbb a 10-nél, mert a szívet, lelket és elmét veszi célba. Azonban a 10 parancsolat mindazt kéri, amit a 2 kifejez. De ha elfelejtjük ezt, és csak a szavak külsejére nézünk, mondom, nehezebb egy embernek szeretni Istent teljes szívével, teljes lelkével és teljes elméjével és teljes erejével és fele barátját, mint önmagát, mint pusztán tartózkodni az öléstől, lopástól és hamis tanúskodástól. Krisztus tehát nem törölte el, sem nem enyhítette a törvényt, hogy leszállítsa azt tehetetlenségünk szintjére. Meghagyta azt teljes fényes tökéletességében, amint mindig is kell álljon, és feltárta, milyen mélyek a fundamentumai, mi fenségesek a csúcsai, mi mérhetetlen a hosszúsága és szélessége. Akárcsak a médek és perzsák törvényét, Isten törvényét sem lehet megváltoztatni. Mi más módon üdvözülünk. Hogy megmutassa, sohasem gondolt a törvény eltörlésére, Urunk Jézus az egész törvényt annak minden kitételében megtestesítette tulajdon életében. Az ő áldott személyében olyan természet volt, mely teljesen ráhangolódott Isten törvényére. És amilyen volt az ő természete, olyan volt az ő élete. Ő elmondhatta: ki vádol engem közületek bűnnel? És ismét: megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Nem mondhatom azt, hogy aggályoskodóan törekedett a törvényt betartani. Nem így értem, mert nem volt benne semmilyen visszahúzó hajlam, ami másként tegyen. Annyira tökéletes és tiszta volt, és oly végtelenül jó, és annyira teljes összhangban és közösségben az atyával, hogy minden dologban az atya akaratát cselekedte. És az atya ezt mondta róla: ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Mutass fel, ha teheted, valamilyen példát, melyben Krisztus megsértette a törvényt, vagy betöltetlenül hagyta azt. Sohasem volt az ő lelkében tisztátalan gondolat vagy kicsapongó vágy. Nem volt mit megbánjon vagy visszavonjon. Nem lehetett, mert sohasem tévedett. Megkísértetett 3-szor a pusztában, s az ellenség volt annyira szemtelen, hogy még bálványimádásra is sarkalja, de ő nyomban legyőzte ellenfelét. E világ fejedelme eljött hozzá, de semmit sem talált benne a magáéból. Drága megváltóm, édes uram, kötelességem olvasom a Bibliában, de földi életedben a törvény úgy tárul elém, mint élő betűkkel megírt költemény. Nos, ha az a törvény túl magas vagy túl kemény lett volna, úgy Krisztus nem mutatta volna be azt életében, hanem, mint példaadunk, a törvénynek azt az enyhé formáját állította volna elénk, amelynek a bevezetésére jött ő a világba, egyes teológusok szerint. De mivel, hogy a mi vezetőnk és példaadunk az ő életében tökéletes engedelmességet tanúsított a szent parancsolatoknak, anélkül, hogy azokat lefokozta volna, ebből azt írtam, hogy ő azt arra szánta, hogy életvitelünk modellje legyen. Urunk nem vett le egyetlen csúcsot vagy ómot sem a tökéletesség magasba törő hegyláncáról. Azt mondta a világba való bejövetelekor, imé jövök, a könyv fejezetében írva van felőlem. Gyönyörködöm a te akaratod cselekvésében, Istenem. A te törvényed szívem közepette van, és igen helyesen igazolta ő a könyv fejezetét. Isten kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól lett és törvény alatt lett. És mivel mi életünk a törvény alatt volt, teljességgel engedelmeskedett annak, úgy, hogy most Krisztus a törvény vége minden hívőnek igazságára. És hadd mondjam még egyszer, világos, hogy a Mester nem a törvény megváltoztatására jött, mert miután életében megtestesítette azt, készségesen odaadta magát a törvény büntetésének elhordozására. Habár ő sohasem szegte meg azt, de elhordozta a büntetést értünk, amint meg van írva. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk bűnét őre jár veté. Ha a törvény a keleténél többet követelt volna tőlünk, vagy többet, mint amennyivel tartozunk, mit gondoltok, az Úr Jézus elhordozta volna a büntetést, mely annak túl szigorú követelményeiből fakadt? Biztos vagyok benne, hogy nem. De mivel a törvény csak azt követelte, amit követelnie kellett, pontosan a halált, mint a bűnért járó büntetést, az isteni harag alatti halált, ezért az üdvözítő a keresztre ment, s ott elhordozta a bűneinket, s egyszer mindenkorra megsemmisítette azokat. Összeroskadt vétkünk terhe alatt, és így kiáltott, szomorú az én lelkem, mint halálig. És végül, amikor elviselte mindazt, amit csak ő, mint testet öltött Isten, elviselhetett, elégséges erővel, ám minden erejét bevetve, mivel csak rendelkezett, fejét lehajtva, így szólt, elvégeztetett. Urunk Jézus Krisztus halálával nagyobb elégtételt szerzett a törvénynek annak megsértése miatt, mint amennyire az összes elveszettek képesek valaha is tenni a pokolban kínjaik által. Mert az ő szenvedéseik sohasem teljesek, adósságaik soha nincsenek teljesen lefizetve. Ő azonban mindazt elhordozta, amivel csak népe tartozott, és törvény semmiben sincs immár megkárosítva. Halálával megvédte és igazolta Isten erkölcsi kormányzásának dicsőségét, és lehetővé tette számára, hogy igazságos módon irgalmas lehessen. Amikor maga a törvényadó aláveti magát a törvénynek, amikor maga a felséges uralkodó viseli annak a törvénynek legszigorúbb végső büntetését, akkor Isten igazsága olyan dicsőséges magas trónra emeltetik, hogy ez a világ s a világok egész sora örök álmélkodásának tárgyát kell képezze. Ha tehát világosan be van bizonyítva, hogy Jézus engedelmes volt a törvénynek egész a halálig, bizonyára nem azért jött, hogy azt eltörölje, feloldja vagy megszüntesse. S ha ő nem távolította el, ki képes és ki meri ezt megtenni? Ha ő kijelenti, hogy annak megszilárdítására jött, úgy ki fogja azt megdönteni? De másodszor, Isten törvénye örök érvényű kell legyen, épp annak természetéből fakadóan. Mert nem tűnik fel előttetek, mihelyt belegondoltok, hogy ami igaz, az mindig igaz kell legyen, és a tisztaságnak mindig tisztaságnak kell lennie. Mielőtt a 10 parancsolat kihirdetett volna a Sinai hegynél, addig is a jónak és rossznak ugyanaz a törvénye volt az emberekre helyezve, azon szükségszerűségnél fogva, hogy ők Isten teremtményei. A helyes mindig helyes volt, még mielőtt egyetlen parancs is szavakba lett volna foglalva. Amikor Ádám a kertben volt, folyton az volt a helyes, hogy szeresse alkotóját, és folyton helytelen volt, hogy Istenek szándékával ellenkezzen. És nem számít, milyen változások történnek a világban, vagy milyen változások következnek be az univerzumban, sohasem lesz helyes hazudni, vagy paráznaságot elkövetni, vagy ölni, vagy lopni, vagy bálványt istenként imádni. Nem fogom azt mondani, hogy a jó és rossz alapelvei épp oly abszolút módon önmaguktól létezők, mint Isten. De azt mondom, hogy nem tudom magának Istennek a fogalmát megragadni úgy, hogy ő valaha szent és igaz jellege nélkül létezett volna. Tehát a jó és rossz fogalma szükségszerűen folytonosnak tűnik nekem. Öröknek, és nem lehet őket helyükről elmozdítani, eltörölni vagy összemosni. Nem szállíthatjátok le a jót valamilyen alacsonyabb szintre. Mindig ott kell legyen, ahol mindig is volt. A helyes örökre helyes, és nem lehet hamis. Nem emelhetitek fel a rosszat, hogy valahogy igaznak minősítsétek. Az rossz kell legyen, és annak ítélendő, amíg csak a világ fennáll. Az ég és a föld elmúlhatnak, de az erkölcsi törvényből egyetlen betű vagy ékezet sem változhat meg. Szellemi természetében a törvény örök. Feltételezzük egy percre, hogy lehetséges lenne a törvényt mérsékelni vagy letompítani. Mi lenne akkor belőle? Megvallom, nem tudom és képtelen vagyok elképzelni. Ha tökéletesen szent, akkor hogyan lehet megváltoztatni, anélkül, hogy tökéletlenné ne váljon? Hát ezt szeretnétek? Tudnátok-e imádni egy tökéletlen törvényű Istent? Feltételezhetünk-e helyesnek valaha olyasmit, hogy Isten azért, hogy nekünk kedvezzen, egy tökéletlen törvény alá helyezett minket? Hát áldás lenne ez számunkra, vagy átok? Egyesek azt mondják, hogy az ember képtelen megtartani egy tökéletes törvényt, és Isten nem is követeli, hogy ezt tegye. Egyes teológusok ezt tanították. Remélem, hogy figyelmetlenségből is nem szándékosan. Isten tökéletlen törvényt adott volna ki? Ez lenne az első tökéletlen dolog, amit valaha hallottam, hogy alkotott. S végül is oda jutnánk ki ezzel, hogy az evangélium nem egyéb, mint annak a hirdetése, hogy Isten megelégszik egy megcsonkított törvény iránti engedelmességgel. Isten őrizzen! Azt mondom, jobb, ha mi elveszünk, mint sem az tökéletes törvénye elveszen. Bármennyire rettenetes. Ez képezi az univerzum békességének fundamentumát, és becsülnünk, tisztelnünk kell minden kockázat árán is. Ha ennek vége, mindennek vége van. Amikor a Szentlélek engem meggyőzött bűneimről, olyan mélységes tiszteletet éreztem Isten törvénye iránt, hogy jól emlékszem, amint ott hevertem összetörve alatta, mint elítélt bűnös, mégis csodáltam és dicsőítettem a törvényt. Nem tudtam azt kívánni, hogy az a tökéletes törvény megváltoztassék én értem. Inkább úgy éreztem, hogyha Isten igazsága folytán lelkem a pokol legmélyére kerülne is, mégis Istent dicsérnem kell az ő igazságáért, és törvényét tiszteletben kell tartanom annak tökéletességéért. Nem akartam azon változtatni, még lelkem megmentése árán sem. Testvéreim, az Úr törvényének állnia kell, mert az tökéletes, és ezért egyetlen romlandó vagy változó elem sincs benne. Isten törvénye nem több annál, mint amit Isten a legigazságosabban kérhet tőlünk. Ha Isten később kész lett volna a mércét leszállítani, és egy sokkal elnézőbb törvényt adni nekünk, úgy ez részéről annak belátása, megengedése lett volna, hogy először túl sokat követelt tőlünk. Lehet ilyesmit feltételezni? Volt tehát végül is valami alapja a gonosz és rest szolga kijelentésének, amikor azt mondta, féltem tőled, mert tudtam, hogy kemény ember vagy? Ez nem lehet. Ha Isten megváltoztatná törvényét, ez annak megengedése lenne részéről, hogy először tévedést követett el. Hogy szegény gyarló embereket, milyen gyakran halljuk ezt így mondani, túl szigorú rendszabály alá helyezett. És ezért már hajlandó arra, hogy elnézzen követeléseitől, és sokkal észszerűbbeké tegye parancsait. Azt is mondták, hogy az ember erkölcsi tehetetlensége a tökéletes törvény megtartását illetően felmenti őt a kötelezettségtől. Ez nagyon kedvezően hangzik, de teljességgel hamis. Az ember képtelensége, tehetetlensége nem olyan természetű, hogy elhárítsa a felelősséget. Erkölcsi jellegű az, nem pedig fizikai. Soha se essetek abba a tévedésbe, hogy az erkölcsi tehetetlenség mentségül fog szolgálni a bűnre. Micsoda? Amikor egy ember olyan hazuggá válik, hogy képtelen igazat mondani, ezáltal felmenthető az igazmondás kötelezettségétől? Ha szolgád egy napi munkával tartozik neked, vajon felmentett tartozása alól csak azért, mert magát annyira lerészegítette, hogy nem tud szolgálni neked? Vajon felmentenek-e egy embert adósságától azon tény miatt, hogy a pénzt könnyelműen elherdálta és ezért képtelen fizetni? Vagy egy kéjelgő szabadságot kaphat szenvedélyének kielégítésére csak azért, mert képtelen megérteni a szüzesség szépségét? Láthatjátok már, hogy ez egy rettenetesen veszélyes tanítás. A törvény igaz, és az ember kötelező van általa, még ha bűne képtelenné tette is az iránta való engedelmességre. A törvény azonban nem követel többet, mint ami javunkra szolgál. Egyetlen parancsolat sincs Isten törvényében, amit ne arra rendelt volna, hogy egyféle vészjelző legyen, olyan, mint amilyent mi is kiteszünk a jégre, amikor túl gyenge ahhoz, hogy valakit elbírjon. Minden egyes parancsolat lényegében ezt mondja nekünk, veszélyes. Sohasem vár az ember javára azt tenni, amit Isten megtiltott neki. Sohasem szolgált az ember igazi és végső boldogságára valaminek elhanyagolása, meg nem cselekvése, aminek megtevését Isten megparancsolta. A lelki egészségre és a baj elkerülésére vonatkozó legbölcsebb utasítások épp azok az útmutatások, melyek a jó és a rossz felől Isten törvényében adattak nekünk. Szeretném megkérdezni minden egyes testvértől, aki azt gondolja, hogy Isten egy módosított szabály alá helyezett bennünket. A törvénynek melyik sajátos része az, melyen Isten enyhített? Melyik előírás megszegésére érzel szabadságot? Vajon szabad lettél attól a parancstól, mely a lopást tiltja? Kedves Uram! Lehetsz bár nagybetűs teológus, de én el fogom zárni előled kanalaimat, amikor házamba jössz. A paráznaságról szóló parancs az, amit eltávolítottnak vész. Úgy nem tudlak ajánlani befogadásra egyetlen tisztességes társaságba sem. Az emberülés törvénye lett meglágyítva szerinted? Úgy inkább szeretném szobádat, mint társaságodat. Melyik törvény az, melytől Isten felmentett téged? Az, hogy egyedül csak őt imádd? Más Isten szándékozol választani? Faragott képet akarsz készíteni? Tény az, hogy amikor a részletekhez érkezünk, egyetlen láncszemet sem hagyhatunk elveszni egy csodálatos aranyláncból, mely apró részletében is épp oly tökéletes, akár csak egészében. A törvény abszolút teljes, és nem tudsz hozzátenni, sem elvenni belőle. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ölj. Ha tehát nem paráználkodsz, te ölsz, törvényszegővé lettél. Ha tehát egyetlen részét sem lehet elvenni, úgy sértetlenül állnia kell, és állni is fog, örökre. Egy harmadik ok, melyet felhoz a törvény örök érvényűségének bizonyítására az, hogy azt feltételezni, hogy megváltozott, a legveszélyesebb dolog. Elvenni a törvénytől érvényességének állandóságát először is annyi, mint elvenni meggyőző erejét a bűn felől. Ha úgy van, hogy én, mivel tökéletlen gyarló teremtés vagyok, fel vagyok mentve a tökéletes törvény megtartásától, nos, ebből az következik, hogy nem vétkezem, amikor áthágom a törvényt. És ha minden, amit tőlem kérnek, abban áll, hogy tegyek legjobb belátásom és képességem szerint, úgy valóban nagyon kedvező szabályt kaptam, és a legtöbb embernek gondja lesz rá, hogy a lehető legnagyobb szélességre állítsa azt be a maga számára. Eltávolítva a törvényt, eltávolítottad a bűnt, mert a bűn a törvény megszegése, és ahol nincs törvény, ott nincs áthágás sem. Amikor a bűnt eltetted útból, úgy szintén elteheted a szabadítót is, a megváltást, mert egyáltalán nincs rájuk szükség. Amikor a bűnt minimálisra fokoztad, mi szükség van arra a nagy és dicsőséges üdvösségre, melyet Jézus Krisztus jött hozni a világnak? Testvérek, ezek nem kellenek nekünk. Nyilvánvaló tehát, mennyire nagy tévelgés ez. Lecsökkentve a törvényt, meggyengíted annak erejét Isten kezében, mint bűnfelüli meggyőzőt. A bűn ismerete a törvény által van. Ez az a tükör, mely megmutatja szennyfoltjainkat, és ez egy igen hasznos dolog, ha bár semmi más, csak az evangélium képes azokat lemosni. Menny felüli reményeim erősek, fényesek voltak, de amint eljött a parancsolat, s meggyőző erővel is fénnyel rám sújtott, nyomban megláttam, milyen aljas vagyok. Előbb csak semmiségnek tűnt a vétkem, míg rettegve meg nem ismertem, mennyire szent, igaz és tiszta a te törvényed, Uram, öröktől fogva. Akkor átérezte lelkem a nehéz terhet, bűneim ismét nyomban felélettek, megsértettem egy rettenetes Istent, immár minden hiú reményemnek vége lett. Igen, csakis egy tiszta és tökéletes törvényt tud a Szentlélek felhasználni, ami romlottságunk és bűnösségünk felül való meggyőzésre. Ha lefokozod a törvényt, elhomályosítod a világosságot, melynek fényénél az ember felismeri vétkességét. Ez igen komoly veszteség a bűnös számára. Semmi kép sem nyereség, mert csökkenti az ő meggyőzetésének és megtérésének valószínűségét. És úgy szintén elvetted a törvénytől azon erejét is, hogy minket a Krisztusba vetett hithez kergessen. Mire való Isten törvénye? Azért adatott, hogy megtartsuk, hogy üdvözüljünk általa? Egyáltalán nem. Azért küldetett, hogy megmutassa, hogy nem üdvözülhetünk cselekedetek által, s hogy a kegyelemből való üdvözülésre szorítson minket. De ha úgy véled, hogy a törvény meg lett módosítva, úgy, hogy egy ember megtarthatja azt, ezzel ott hagytad őt régi, törvénybe vetett reményében, s biztos, hogy abba fog kapaszkodni. Tökéletes törvényre van szükségünk, hogy az embert teljesen reménytelenségbe döntse Jézus nélkül, vasketrecbe helyezze és lezárja, és semmi szabadulást se helyezzen kilátásba, csak is a Jézus Krisztusban való hit által. Akkor elkezd kiáltani, Uram, ments meg engem kegyelmeddel, mert belátom, hogy nem üdvözülhetek saját cselekedeteim által. Így írja ezt le Pál a galáciai hívőknek, de az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Minek előtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Azt mondom tehát, hogy megfosztottad az evangéliumot leghatékonyabb segítőjétől, amikor szembe helyezted azt a törvénnyel. Elvetted tőle a tanítómestert, melynek feladata, hogy az embereket Krisztushoz vezesse. Ó, nem! Ennek állnia kell, és teljes rettetességében kell állnia, hogy az embereket kiábrándítsa önigazságukból, s a Krisztushoz való menekülésre kényszerítse őket. Sohasem fogják elfogadni a kegyelmet, míg nem remegnek egy igaz és szent törvény előtt. Tehát a törvény egy igen szükséges és áldott célt szolgál, és nem szabad elmozdítani helyéről. Megváltoztatni a törvényt annyi, mint teljesen törvény nélkül hagyni magunkat. Egy ide-oda állítható, ingadozó kötelesség skála igen erkölcstelen találmány, és végzetes a törvény elveire nézve. Ha minden embert el kell fogadnunk, mert úgymond tőle telhetőleg a legjobbat teszi, úgy mindannyian legjobban cselekszünk. Vagy van olyan, aki nem így tett? Ha meghallgatjuk őket, azt halljuk, hogy minden embertársunk olyan jó járt el, ahogy csak tudott, tekintetbe véve gyarló természetüket. Még az utcanőnek is van némi igazságossága, nem ment épp oly messzire a bűnben, mint mások. Nem hallottatok soha a banditáról, ki számos gyilkosságot követett el, de aki mégis úgy érezte, hogy helyesen járt el, és van igazság, amire hivatkozzon, mert senkit sem ölt meg soha pénteki napon. Az önigazság befészkeli magát még a legrosszabb jellembe is. Az ilyen ember így beszél. Valóban, ha ismernél engem, azt mondanád, igazán jó ember vagyok, mivel úgy tettem, amint tettem. Fontold meg, milyen szegény, elesett teremtmény vagyok, milyen erős szenvedélyekkel születtem, milyen erős bűnrevívő kísértések zaklattak. Ha mindezt számba veszed, nem fogsz többet hibáztatni. Végül is merem mondani, hogy Isten épp úgy elégedett velem, mint bárkivel, akik sokkal jobbak nálamnál, mert nekem oly kevés előnyeim voltak. Igen, eltoltad a mércét, és most már minden ember azt teszi, ami jó az ő saját szemei előtt, és azt állítja, hogy tőle telhetően legjobban cselekedett. Ha meghamisítottad a mérleg alapsúlyait, vagy a vék a mércéjét, bizonyára sohasem tudott többé visszaállítani a teljes súlyt, vagy pontos mértéket. Nem lesz több szabványos mérce, melyhez igazodj, és minden ember tőle telhetőleg a legjobban fog boldogulni saját súlyaival és vékáival. Ha az alapmércét módosítod, úgy eltávolítottad a fundamentumot, melyen a kereskedelem zajlik. És így van ez a lélek dolgaiban is. Töröld el a legjobb szabályt, mely valaha is létezett, Isten tulajdon törvényét, és többé nincs semmilyen szabály, ami méltó lenne erre a névre. Micsoda szabad utat enged ez a hiába való dicsekvésnek? Nem csoda, ha az emberek teljes megszentelődésről fecsegnek, ha egyszer a törvényt leszállították. Semmi említésre méltó teljesítmény sincs abban, ha felérünk a szabályhoz, ha azt előbb tetszés szerint leszállítottuk. Úgy hiszem, tökéletesen megszentelt csak akkor leszek, amikor Isten törvényét teljesen betartom, kihágás vagy mulasztás nélkül, de addig soha. Ha valamely ember azt mondja, hogy ő tökéletesen megszenteltetett, mert felért egy általa módosított törvény szintjéhez, jó, hogy tudom, kivel van dolgom, és hogy érti a dolgot, mert többé semmi tárgyalni valóm sincs vele. Semmi csodálatos nem látok teljesítményében. A bűn nem egyéb, mint Isten törvényéhez való igazodásom hiánya. S amíg tökéletesen nem felünk meg annak a törvénynek, annak teljes lelki hosszúságában és szélességében, hiába való dolog teljes megszentelődésről beszélnünk. Egy ember sem tökéletesen tiszta, míg el nem fogadja mérceként az abszolút tisztaságot, melynek alapján meg kell ítéltessen. Amíg csak a tökéletes törvény iránti valamilyen hiányosság van bennünk, nem vagyunk tökéletesek. Micsoda megalázó tanítás ez! A törvény nem múlik el, hanem annak be kell teljesednie. Ezt az igazságot fent kell tartanunk, mert ha ez elvész, vitorláink kioldódtak, nem tudjuk többé megerősíteni az árbócot, a hajó darabokra törik, biztos a pusztulása. Maga az evangélium is tönkre menne, ha eltörölnéd a törvényt. Ha a törvénnyel babrálsz, úgy az evangéliummal játszol. Míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Rátérek most másodszor annak kimutatására, hogy a törvénynek be kell teljesednie. A törvényt be kell tölteni. És úgy hiszem, vannak itt egyesek, akik erre azt mondják, mi nem tudjuk betölteni. Hát épp ide akartalak eljuttatni titeket. A törvény cselekedetei által való üdvözülést lehetetlennek kell érezze minden egyes ember, aki üdvözülni akar. Meg kell tanulnunk, hogy az üdvösség kegyelemből van, ami Urunkban, Jézus Krisztusban való hit által, és nem a mi saját cselekvéseink vagy érzések révén. De ezt a tanítást senki sem fogja elfogadni, míg meg nem tanulta az előbbi igazságot, vagyis, hogy a törvény cselekedetei által való üdvösség sohasem lehet osztályrésze egyetlen földre született embernek sem. És mégis, a törvénynek be kell teljesednie. Sokan azt mondják erre Nikodémussal, mi módon lehetnek ezek? Azt felelem, a törvény beteljesedett Krisztusban, és hitáltal elfogadjuk ennek gyümölcsét. Először, amint már mondtam, a törvény be lett töltve Jézus Krisztus hasonlíthatatlan áldozatában. Ha egy ember megszegte a törvényt, mit tesz a törvény azzal? Ezt mondja, az én dicsőségem fenn kell maradjon, engem tisztesség illet, megsértetett parancsomat, melyért halálbüntetés jár. Mivel, hogy nem tiszteltél engem engedelmesség által, hanem meggyaláztál törvényszegéseddel, ezért meg kell halnod. Ami Urunk Jézus Krisztus, aki az ő népének nagy szövetséges képviselője, az ő második Ádámjuk, előállt mindazok érdekében, akik az övéi, és magát áldozatként bemutatta az isteni igazságszolgáltatásnak. Mivel népe vétkezett, s halálos büntetést érdemelt, ő, mint szövetséges fejük, s képviselőjük, magára vette a halált az ő helyükben, ő érettük. Dicsőséges dolog, hogy egy ilyen helyettes halál lehetséges volt. És csak azért volt ez lehetséges, mert eredetileg a faj ilyen felépülésű volt, közös atyából származott, és egyetlen fej alá volt helyezve. Mivel bukásunk egy Ádám által történt, lehetséges volt számunkra, hogy felemeltessünk egy másik Ádám által. Miként Ádámban mindnyájan meghaltak, azonképpen Krisztusban mindnyájan megelevenítettnek. Lehetséges lett Istennek a képviseleti alapel szerint, hogy helyettesítést engedményezzen. Első bukásunk nem személyes hibánkból történt, hanem a mi képviselő fejünk kudarca folytán. És most jön a mi második és még nagyobb képviselőnk, az Isten fia, és ő szabaddá tesz minket, nem azáltal, hogy mi tisztességet tettünk a törvénynek, hanem azáltal, hogy ő ezt megtette. A törvény alá adta magát, születése által, és mivel úgy találtatott, hogy egész népének vétkessége nehezedett rá, őre jár volt vetve, azok büntetése utolérte őt. A törvény felemelte véres fejszejét, és lesújtott dicsőséges fejünkre, hogy mi szabadon elmehessünk. Isten fia az, aki megtartja a törvényt azáltal, hogy meghal, az igaz a nem igazakért. Amely lélek vétkezik, meg kell halnia. Itt van a halál követelése, és Krisztus halála fel van ajánlva. Élet életért lett adva. Egy végtelenül értékes élet az emberek nyomorult élete helyett. Jézus meghalt, és így a törvény be lett töltve, a kirót büntetés elszenvedése által. És mivel be lett teljesítve, ennek ereje a hívő kárhoztatására és büntetésére eltöröltetett, megsemmisítetett. Másodszor a törvény beteljesedést nyert érettünk ismét Krisztus által az ő életében. Már érintettem ezt, de szeretnélek megszilárdítani benneteket igazságban. Jézus Krisztus, mint a mi fejünk és képviselünk, kettős céllal jött a világba. A büntetés elhordozására, és ugyanakkor a törvény betöltésére. Földre jövetelének egyik fő célja az volt, hogy elhozza a teljes igazságot. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. A törvény egy tökéletes életet igényel. És aki hisz Jézus Krisztusban, egy tökéletes életet mutat be a törvénynek, melyet hitáltal tett a magáévá. Nem az ő saját élete ez, de Krisztus igazsággá tétetett számunkra Istentől, épp nekünk, akik ve egyek vagyunk. Krisztus a törvény vége, minden hívőnek igazságára. Amit Jézus tett, olyannak számít, mintha mi tettük volna. S mivel ő igaz volt, Isten benne igazaknak lát és tart bennünket. A helyettesítés és képviselés elve alapján. Ó, micsoda boldog tudat magunkra venni és viselni ez igazságosság palástját, és így állni a magasságos elé egy jobb igazságosságban, mint amit törvénye valaha is megkövetelt. Mert az egy teremtmény tökéletes igazságát követelte, de mi a teremtő abszolút igazságát öltöttük magunkra. És mit követelhet a törvény ennél többet? Megvan írva, az ő idejében megszabadul Juda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr a mi igazságunk. Az Úr teljesen megelégedett az ő igazságáért. Megdicsőíti a törvényt, és felmagasztalja. Jaj, de még ez nem minden. A törvénynek be kell teljesednie bennünk személyesen. Jó, jó, mondod, de hogyan lehetséges ez? Az apostol szavaival válaszok. Ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, Krisztus megcselekedte, és a Szentlélek által történik, hogy a törvénynek igazsága beteljesedjen bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Az újjászületés, újjáteremtetés olyan munka, mely által a törvény beteljesedik. Mert amikor egy ember újjászületik, beléje egy új természet plantáltatik, mely szereti Isten törvényét, és teljes szívvel ahhoz igazodik. Az új természet, mit Isten minden hívőnek ad az újjászületésekor, nem tud vétkezni. Nem vétkezhet, mert Istentől született. Az az új természet az örök atya sarjadéka, és Isten lelke lakozik benne és vele, és erősíti őt. Világosság ez, tisztaság. Az írás szerint ez amaz élő és romolhatatlan mag, mely él és megmarad örökké. Romolhatatlan, bűntelen. Mert a bűn romlottság, és megront mindent, amivel csak érintkezik. Pál apostol, amikor leírja belső harcait, kimutatja, hogy ő maga, az ő valódi és legjobb énje, megtartja a törvényt. Mert ezt mondja, így tehát az én elmémmel az Isten törvényének szolgálok. Róma 7.25. Egyetértett a törvénnyel, hogy az jó, s ez mutatja, hogy ő a törvény oldalán állt. És bár a tagjaiban levő bűn törvényszegésre vitte őt, mégis új természete nem engedett annak, hanem gyűlölte és utálta, és ellene kiáltott, mint aki fogságban van. Az újjászületett lélek gyönyörködik az Úr törvényében, és bensejében egy kiolthatatlan élet munkálkodik, mely a teljes tökéletesség után sóvárog, és sohasem nyugodt, míg teljes engedelmességet nem fizet Istennek, és hasonlóvá nem válik Istenhez, magához. Ez, ami elkezdődött az újjáteremtésben, egyre tovább folytatódik és növekszik, amíg végül elér a teljes tökéletességre. Ez lesz látható az eljövendő világban, és ó, micsoda beteljesedése lesz a törvénynek ott! A törvény senkit sem enged a mennybe, míg teljesen megfelelővé nem teszi őt oda, és minden egyes hívő ebben a tökéletes állapotban lesz ott. Természetünk minden salaktól tiszta lesz ott, mint a legtisztább arany. Az lesz a mi gyönyörünk a mennyben, hogy szentek leszünk. Semmi sem lesz bennünk és körülöttünk, ami egyetlen parancs ellen is rugódozna. Megismerjük ott saját szíveinkben az isteni akarat dicsőségét és kiválóságát. És a mi akaratunk ugyanabban a csatornában fog folyni. Nem fogunk ott arra gondolni, hogy az előírások túl szigorúak. Épp úgy a mi saját akaratunk kifejezői lesznek azok, mint az Isten akaratái. Ott Isten egyetlen parancsa sem igényel többé részünkről semmilyen önmegtagadást. Bármilyen sok önmegtagadást igényel is az most tőlünk. A szentség lesz a mi élet elemünk, gyönyörűségünk. Természetünk teljességgel hozzásímul Isten természetéhez és gondolatához, ami a szentséget és jóságot illeti, s akkor a törvény beteljesedik bennünk, és ott állunk majd Isten előtt, mint akik megmostuk és megfehítettük ruháinkat a bárány vérében, és ugyanakkor egyszer s mint mi magunk is tiszták leszünk, akiken nem lesz folt, szeplő, ránc vagy valami hasonló. Akkor nyer Isten törvénye örök tiszteletet tőlünk, halandó lényektől. Ó, mennyire fogunk örvendezni benne! Már is gyönyörködünk benne a belső ember szerint, de akkor gyönyörködni fogunk benne úgy, mint akiknek teste feltámadott, megdicsőült, csodálatosan átvarázsoltatott, hogy igazságosság eszközei legyenek Istennek örökkön örökké. Nem lesz tisztátalan vágy azokban a feltámadott testekben, sem fogyatkozás, hiányosság, és semmilyen szükségszerűség sem fogja akkor félrevezetni a lelket, hanem a test, lélek és szellem teljesen hozzáidomul az isteni elméhez. Vágyakozzunk teljes szívvel, és sóvárogjunk erre. Nem fogjuk soha elérni, csak ha folyton hiszünk Jézusban. A teljes szentség nem érhető el soha a törvény cselekedetei által. Mert a cselekedetek nem változtathatják meg a természetet. De Jézusban való hit által és az ő lelkének áldott munkája révén a miénk lesz, el fogjuk érni. És akkor úgy hiszem, a dicsőség himnuszai között, mit ott zengeni fogunk, ott lesz ez is, hogy a menny és a föld elmúlnak, de Isten igéje és Isten törvénye örökké szilárdan megáll. Halleluja! Halleluja! Amen.